kérdés úgy került most a figyelem középpontjába, hogy több országban is készülnek megtiltani a 15 év alattiak közösségi média használatát. De igazából nem az Európai Unió központi szerveitől jött ez a kezdeményezés, hanem több nemzeti kormányzat részéről, és úgy tűnik, hogy ezek fognak összeállni egy európai szintű szabályozással. Tehát az történt, hogy például Franciaország betiltotta a 15 év alattiak közösségi média használatát, és próbál támogatást szerezni egy EU szintű hasonló szabályozásra, és úgy tűnik, hogy ehhez többen fognak csatlakozni, például Ausztrália és Dánia is, de vannak hasonló kezdeményezések az EU-n kívül is. Ausztráliában korlátozzák jövőtől a 16 év alattiak hozzáférését a Facebookhoz, vagy az Instához, illetve a TikTok felületeihez. Angliában is felmerült, hogy a 16 év alattiak számára megtiltsák a közösségi média használatát. Miért? Például Angliában készült egy vizsgálat, ahol azt láttuk, hogy a 8-11 éves korosztály 60%-ának van profilja ezeken a felületeken, azaz kijátszák a 13 éves korhatárt, ami jellemző nálunk, és ez történik egyébként. De nem csak a korhatárra vonatkozó szabályokról van itt szó, a közösségi média használat nálunk nagyon-nagyon problémás. Ebben a hónapban jött ki az Egészségügyi Világszervezetnek egy jelentése, és ott azt láttuk, hogy a vizsgált 44 országból Románia első helyen volt a problémás közösségi média használat terén. Mit jelent a közösségi média használat problematikus volt a konkrétan? 11 éves gyerekeknek elvonási tünetei vannak, ha meg kell válniuk a telefontól. Nem játszanak kint, nem marad idejük a házi feladatra, éjszaka is a képernyő előtt vannak, álmatlanságban szenvednek, depressziósak. Ezek konkrét tünetek, amelyek nálunk a 11-15 éves korosztály 22%-át érintették, amivel egy szomorú első helyen vagyunk. Egyébként az átlag 11% volt, az nálunk pont duplája. Ennek a vizsgálatnak egyébként a BBT pszichológia korán oktató kollégám Diana Teutz volt a romániai jelentéstevője, és ő úgy fogalmazott, hogy a gyermekek nyakába akasztjuk a digitális kulcsot, és magukra hagyjuk őket a digitális térben. Ezekben a kontextusokban került most napirendre a kérdés, egyrészt vannak ezek a vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy vannak komoly pszichológiai hatások, létrejön egy ilyen stresszkörforgás, egy ilyen állandó szociális összehasonlítás, szorongunk, egyre több visszajelzésre várunk, egyre jobban figyeljük, hogy kaptunk ilyen visszajelzéseket, ami csak növeli a digitális fogyasztást védekezésként, és így tovább, amíg nem tudunk végül kiszakadni ebből a körforgásból. Úgyhogy ebben a kontextusban születtek ezek a szabályozási kezdeményezések.
Főleg, hogy a legutóbb éppen a Superman trend volt népszerű a TikTokon, és több sérült személy került ki, nagyrészt fiatalok Romániában is.
Igen, ez a TikTok trend ugye az úgynevezett káros magatartás kategóriába tartozik. Tehát, hogyha egy általános képet akarunk, hogy hol látunk káros hatásokat, akkor három nagy területet szoktunk elkülöníteni. Az egyik, mint ez a TikTok trend, és az úgynevezett káros magatartás, amikor látunk egy mintát, és elkezdjük utánozni, és konkrétan megsérül a gyerek. De így jön ilyen káros magatartás egymásnak az aktatása, vagy a személyiségi jogok megsértése, például engedély nélkül töltögetünk fel kisfilmeket egymásról. Gyerekek, ugye ez a kolozsvári iskolákban is visszatérő probléma, hogy megalázó helyzeteket állítanak elő, lefilmezik, feltöltik valahova, gyakorlatilag normalizálódik a magánélet megsértése, nem is gondolnak bele, mert nem tudják, mert nem tanítjuk meg nekik esetleg, hogy ez hosszú távon milyen kártékot. Tehát ez a káros magatartás kategória. De vannak a káros magatartási formák mellett káros tartalmak, amikkel találkozunk online. Álhírek, pornográfia, erőszakot ábrázoló képek és videók, olyan tartalmak, amelyekből serdülő fiatalok megpróbálják megtanulni, hogy hogyan legyenek ők nők és férfiak, és ezek lehetnek sokszor nagyon torz és veszélyes minták. Tudjuk, hogy sok olyan tartalom van forgalomban, ahol azt tanulják, hogy mondjuk az egyik nem alacsonyabb rendű, mint a másik, és még eszközöket is ígérnek ennek, erre az alávetésre. És a tartalmak és a magatartás mellett szoktunk beszélni káros kapcsolatokról is, amelyeket lehetővé tehetnek ezek a platformok. Nem csak bűncselekményekre kell gondolni, de egyébként arra is, mint a kiskorúak szexuális zaklatók általi becsertészése. De vannak nem bűncselekmény jellegű negatív kapcsolódási formák, az állandó összehasonlítás, a perfekcionizmus, egyáltalán az állandó elérhetőség és visszajelzésnek való kitettség, amit ezek a platformok létrehoznak.
Említette, hogy ugyebár eddig is bizonyos platformokra volt korhatár, de ezeket könnyen ki lehetett játszani annak idején, például én is úgy regisztráltam még a Facebookra. Na most ezeket meg lehet úgy szervezni, hogy teszem azt arcfelismerő rendszerrel, vagy bizonyos feltételekkel, ne lehessen kicselezni a rendszert, és a 14 éves vagy 13 éves gyerek ne tudja azt hazudni, hogy esetleg 18 éves vagy 17 éves.
Igen, lehetne szigorítani, és ehhez kellenének valóban központi, akár EU szintű szabályozások is, mert ezeknek a szabályoknak maguk a platformok fog kelleni érvényt szerezzenek, úgyhogy lehetne szigorítani a platformokra vonatkozó normákon, és itt van szerepe az Európai Uniónak. Nem csak a korhatár ellenőrzésében, persze abban is, hogy szigorúban kelljen ellenőrizni, visszaigazolni, hogy én valóban 14 éves vagyok, vagy 16 vagy 13. 3, attól függ, hogy milyen korhatárról beszélünk. De másképpen is lehetne szigorítani a platformokra vonatkozó normákon. Például az Európai Parlamentben most napirenden van egy kezdeményezés, ami azt írná elő a platformoknak, hogy szorítsák vissza az addiktív függőséget okozó tervezett sajátosságaikat. Tudnélik ezeket a felületeket, eleve úgy tervezik, hogy lekössék a figyelmünket, hogy a figyelmünkkel, az időnkkel kereskednek, azért vannak ingyen, mert mi vagyunk a termék, vagy mondani szokás. Úgyhogy úgy próbálnak ott tartani bennünket, hogy közben függőséget okoznak, például tudjuk, hogy ez az állandó frissülő végtelen hírfolyam, ez egy addiktív sajátosság, vagy ezek az automatikusan elinduló játékok, vagy automatikusan elinduló videók, ezek a szószoros értelmében lekötnek, ugye ilyen szép magyar verbális metaforával érve, tehát hogy megkötözik a figyelmünket, nem tudunk elszakadni, és ezeket a sajátosságait a platformoknak, ezeket lehetne szigorítani, vagy szigorúban szabályozni, itt van szerepe a szabályozásnak.
Ugyanakkor a szülőknek a szerepe is felmerül ebben a helyzetben, hogyha szabályozásról beszélünk, hiszen ők gyakorolnak felügyeletet a gyerekeken, de sok esetben én azt láttam, azt tapasztaltam, hogy a szülő az, aki a gyereknek a kezébe nyomja a telefont, legyen az akár egy egészen kisgyerek, aki csak éppen, hogy feleszmélt, de egy telefont nyomnak a kezébe, hogy lekössék, hogy addig legyen ideje mást csinálni, főzzön, tehát így érthető, hogy valamilyen szinten ehhez folyamodnak, viszont megvan ennek a hátulütője, ugyebár digitális függő lesz a gyerek.
A szülő felelőssége nagyon-nagyon fontos. Nem csak azért, mert a szülő adja a gyerek kezébe először az eszközt, hanem azért is, mert a felügyelet mellett az is nagyon fontos, hogy milyen szülői mintát lát a gyermek, mert hogyha a szülő is a hírfolyamot görgeti, akkor ez lesz a minta. Ugye hiába mondom én a gyermeknek, hogy tegye le a telefont, hogyha közben nekem a telefon ott van a kezemben. Ez így nem működik, ezt mindenki tudja, akinek gyermeke van. Ugyanakkor a szülőket nem lehet teljesen magára hagyni ezzel a problémával. Ez egy kicsit olyan, mint a nyájimmunitás a gyerekbetegségek esetében, hogy hiába korlátozzuk mondjuk egy-két gyereknek a képernyőjét, hogyha a kortárs csoport többi tagja egész nap a képernyőn lóg, mindenkire érvényes szabályok kellenek. Illetve azt is látni kell, hogy abban a percben, ahogy okos telefont adtunk a gyerek kezébe, nem életszerű, hogy folyamatosan aktívan figyeljük, hogy mit csinál, milyen tartalmakat látkozik. Persze, hogy az lenne a jó, a nagyon hatékony, hogyha lehetőségünk van beszélgetni a gyerekkel arról, hogy milyen tartalmakkal találkozik, azokhoz, hogy visszanyúljon, milyen nehézségei vannak, de mégiscsak ez azért nem olyan, mint a televízió volt annak idején, amit egyszerűen ki lehetett kapcsolni, hogyha nem a gyereknek való film ment. Úgyhogy a szülőknek is felelősségük is van a történetben, de segítségre is, támogatásra van szükségük. Mondjuk együttnek kell működniük a közösséggel, a jogalkotóval és az oktatási rendszerrel, hogy hasznosan teljen mondjuk a képernyő előtt eltöltött idő.
Korlátozás, szabályozás vagy teljes körű tiltás, melyik lenne a hasznosabb, az eredményesebb? Egyáltalán végrehajtható-e egy teljes körű tiltás a 15 év alatti gyerekek körében?
A teljes tiltás biztosan nem lesz megoldás, nem is életszerű, nem is lehetne betartatni, de korlátozásokra egyértelműen szükség lesz. Mikor az internet megjelent, akkor abban reménykedtünk, hogy ez a végtelen információ áradat, ami bennünket majd körül fog venni, ez jobbá fogja tenni a demokrácia minőségét. Mindenki hozhat létre tartalmat, ugye mindenki újságíró lesz, és ettől szabadabbak, egyenlőbbek lesznek a beszélgetéseink, és végső soron mennyivel jobb lesz a közbeszéd és a demokrácia minősége. Volt egy ilyen remény annak idején, ez a remény nem vált be. Ezt látjuk. Ugyanígy most már 2 évtizede velünk vannak ezek a közösségi média felületek. Tudjuk, hogy meg kell tanulni az értő használatot, de azt is tudjuk, hogy szabályokra egyértelműen szükség lesz. Nem lehet csak az önkorlátozásban bízni, mert ezek a technológiai óriások erősebbek, többet tudnak arról, hogy hogyan lehet a pszichológiai sajátosságainkat kihasználni, mintsem, hogy azzal akár egy gyerek, akár egy felnőtt is versenyre tudjon kelni, illetve sokkal jobban fel kellene készíteni az oktatási rendszert ezekre a kihívásokra, hogy a gyermekek is, meg a felnőttek is, akik ki ezek a gyermekek lesznek, mi magunk is értő használói legyünk ezeknek az eszközöknek. Tehát nem csak korlátozni kell, hanem ezzel együtt meg kell tanulni jól használni. Tehát nyilvánvaló, hogy sok előnyel is járnak ezek a felületek. Az önmagában nem kártékony, hanem igen csak hasznos, ha mondjuk idegenbe szakadt családtagjainkkal tartani tudjuk a kapcsolatot, vagy az egyetemen is látjuk és ki is használjuk, hogy az online platformok a közös probléma megoldásnak, vagy a közös munkavégzésnek milyen hasznos lehetőségeit hordozzák. Úgyhogy nem is az a cél, hogy féljünk a technológiától, mindenfajta korlátozásnak és szabályozásnak biztosan együtt fog kelleni járnia az értő használattal. A korlátozás mellett oda kellene figyelni az alternatívák megteremtésére is. Erről is keveset beszélünk, hogy például Franciaországban, amikor javaslat született a korlátozásokra, ezzel párhuzamosan arra is javaslat született, hogy hogyan kellene a városi tereket úgy újra gondolni, hogy azok vonzóak és biztonságosak legyenek a gyerekek számára. Mi ezen a téren sem állunk jól. Tehát ahogy kérdezte is, vagy mondta is, hogy hát telefont adunk a gyerek kezébe, és akkor csendben van. Igen, de vajon elég biztonságos-e a játszótér a blokk előtt? Végig gondoltuk ezeket. Vagy azokban az országokban, ahol kevésbé problémás a közösségi média használat, mint Hollandia, vagy van egy pár ilyen északi ország, Svédország, Finnország, ott nem csak korlátozásokat látunk, vannak korlátozások, hanem azt is, hogy prioritásként kezelik a szülőkkel eltöltött időt, egyébként ott a szülők átlagosan kevesebb órát dolgoznak, és ezek olyan országok, ahol az oktatásban is nagy a hangsúly a kritikus gondolkodásra, de a hobbik fejlesztésére, vagy a fizikai tevékenységekre is. Tehát hogy az alternatívák is nagyon-nagyon fontosak, hogy mi az alternatíva ahhoz képest, hogy akkor a gyerek kezébe adjuk a telefont.